Rádióegyetem. Retorikai előadások. Vörös Marti Mihály, a Szentember című művének retorikai elemzése. Adamik Tamás előadása.
Előadásom címe Vörös Marti a Szentember versének retorikai elemzése. Témámat 5 pontban fejtem ki. Természetes, hogy először beszélek arról, hogy mi az a retorikai elemzés. Utána elemzem Vörös Marti említett versét, azután megnézem, hogy Vörös Marti honnan vette a szent ember témáját, ez lesz a második pont, és kiderül, kérem szépen, hogy Mikes Kelementől vette a témát. Ugye Mikes Kelement 1690-től 1761-ig élt, és ebben az évben ünnepeljük halálának 250. évfordulóját. Csak hogy visszafelé kell lépnünk, ezután következik, kérem szépen, az a kérdés, hogy Mikes Kelemen honnan vette a témáját. Hát ő temesvári Pellbártól vette a témát, temesvári Pellbárt 1435-től 1504-ig élt, és ebben a században ugye két ilyen világhírű ember volt, akiknek műveit az egész világ ismerte, az egyik temesvári Pellbárté, akinek beszédgyűjteményeit, latin nyelven írt beszédgyűjteményeit külföldön adták ki, és az egész világ tanult belőle. A másik világhíresség, aki ugyanebben a században tevékenykedett, egy költő volt, ugye János Pannonius. De fölmerül a kérdés, hogy temesvári Pellbárt honnan vette azt a történetet, azt a példát, amelyet Mikes Kelemen is és Vörös Marti Mihály is feldolgozott. Természetesen honnan vette, ugye a klasszikus retorikából. Hát kérem szépen, akkor most nézzük meg, hogy mi az a retorikai elemzés. Arisztotelész így határozza meg a szónoki beszédet. 3 dologból áll össze a szónoki beszél. Aki beszél, amiről beszél, és akihez beszél, és a szónoki beszédnek a célja a hallgatóság. A beszéd meghatározásában Arisztotelész tehát a kommunikációs modellt fogalmazza meg, tehát a beszélő valamiről beszél és valakinek. Ugye én, amikor beszélek most, nem a vakvilágnak beszélek, és nem akármiről, Vörös Marti említett verséről beszélek, és önöknek beszélek. Miért? Mert valamit akarok mondani. Ha nem akarnak semmit sem mondani, nyilván kikergetnének innen. A retorikai elemzés tehát feltételezi az irodalmi alkotásról, hogy az valamiről szól, és az író közölni akarja ezt. Kivel. Ez nem is olyan egyszerű dolog. Engedjék meg, hogy megvilágítsam a problémát egy óriási tudós Abrams modelljével. Abrams, amerikai kutató, 1955-ben publikálta a Tükör és a Lámpa című könyvét, és ebben azt mondja, hogy az irodalmi mű 3 külső tényező viszonylatában ítélhető meg. Ez a 3 tényező az univerzum, a világ, a társadalom, a második tényező a szerző, és a harmadik tényező a hallgatóság. Ha a műre koncentrálunk, semmi más nem érdekes, a külső világ nem érdekes, hanem maga a mű, akkor ugye az új kritika, apostolai közé tartozunk, a New Criticism, ugye ez angol szász elemzési módszer, semmi más nem érdekes, mint a mű, és a módszere a close reading, szorosan olvasunk, csak a műre figyelünk, a mű struktúráját nézzük, stíluseszközeit nézzük, tehát semmi más külső dolgot nem veszünk figyelemre. Ha az univerzum viszonylatában nézzük a művet, tehát, hogy ez a mű mit mond a világról, mi a véleménye a világról, a társadalomról, az emberekről, akkor kérem szépen a mimetikus, kritikus szemével nézzük a világot, azaz, hogyan utánozza a mű a világ jelenségeit. Ha a szerző szempontjából nézzük a művet, akkor expresszív kritikusok vagyunk, tehát azt nézzük meg, szinte visszafelé olvasva a művet, hogy a mű mit mond a szerzőről. Itt ugye a teremtő aktus, a teremtő aktus lélektana érdekel bennünket, ugye? Tehát a szerző. Ez ugye a mai narratológiában ugye nagyon fontos téma, mert beszélünk elsődleges szerzőről, másodlagos szerzőről, persze nem szabad szerzőt mondani, ugye? Mert szerző helyett ugye narrátort kell mondani. De én azt hiszem nyugodtan mondhatunk itt ebben a körben ugye szerzőt. Voltam az akadémián, egy akadémiai védésen, ott az opponensek minden mondatukban egyszer kimondták azt, hogy narrátor. Hát én nem mondom ki, helyette szerzőt mondok. Végül, ha azt vizsgálom, hogy a mű mit akar mondani a közönségének, az olvasóknak, ez a pragmatikus kritika. Na most a retorikai kritika, a retorikai elemzés megegyezik a pragmatikus kritikával, és az összes többi elemző módszer előnyeivel bír, előnyeit élvezi, nevezetesen ugye azt nézi, hogy a mű hogyan hat a hallgatóságra, a hallgatóság hogyan fogadja be azt. Corbett, a nagy amerikai rétorikus azt mondja, hogy az irodalmi mű a kommunikáció hordozója. Interakciós eszköz a szerző és közönsége között, azaz párbeszéd folyik az író és az olvasó között. A mű addig nincs befejezve, amíg nem talál egy hallgatóra vagy olvasóra. Corbett 1969-ben fejtette ki ezt a véleményét retorikai analízisek című művében. Érdemes megemlíteni, hogy ugyanezt már kifejtette Kosztolányi Dezső 1928-ban. Azt mondja, ha a könyv ott hever a polcon, senki nem nyúlt még hozzá, olvasóra vár, nincs még befejezve a mű. Szó szerint idézve, a könyvet mindig ketten alkotják, az író, aki írta, és az olvasó, aki olvassa. Tehát kérem szépen a retorikai elemzés szempontjai, ugye, nagyon fontosak, a mű hatását kutatja és nézi. Ilyen szempontból fogom elemezni Vörös Marti a Szent Ember című versét. Ez a Vörös Martinak ez a verse 1845 táján keletkezett, pontosan nem lehet tudni, hogy mikor. Három tételből áll. Három hosszú tételből. És nagyon érdekes, hogy az első tétel pedig öt részből áll. Az, hogy három részből áll, már ez is retorikus, mert a klasszikus retorikában így a Herenniusnak ajánlott retorika azt mondja, hogy a tételünk felsorolása három pontból álljon. Tehát ugye a háromas szám nagyon fontos a retorikai tradícióban. Na most a Vörösmarty versének első tétele nagyon érdekes, hogy 5 részre bontható. Az első rész témája, van egy csodálatos sziget, kies táj, madarak, napfény, víz, szerelmet sugal, de nincs ott személy, aki tudna szeretni, mert egyetlen személy van, ez egy öreg remete. S hogy néz ki ez? Így néz ki, kérem szépen. E virágok, e kishonban, ősszakála, mint a tél, átvilágol a kies mezőbe. Tehát van egy öreg, neki már nem teremnek virágok, ősz a szakálla, mint a tél, és világít a szakálla. Tehát roppant érdekes, hogy a költő hasonlattal nagyítja föl a kies vidék és az öreg remete közötti ellentétet. A második részben megtudjuk, hogy a remete már leszámolt az élettel. Amit vár, nem földi jó, lelke túljár a világon, ajkiról szent imaszó száll az égbe, száll a szárnyon, és a hála értük szálla. E rész témája tehát a metafora, a hála, és ezt metaforával, ismétléssel, alliterációval emeli ki a költő. A harmadik részből megtudjuk, hogy az öreg remete a magányában elfelejtett beszélni. Egy dolgot tud, imádkozni, de azt is, hogy úgy mondjam, korlátozott kóddal egyetlen ima formulát ismétel, és pedig Vörösmarty ezt így festi, szent imája, vad danája, hangzott messze, hangzott ígyen, légyen átkozott az Isten. Nagyon érdekes, a szent imája és vad danája, ez ugye egy oximoron, szóalakzat, összeférhetetlen a két tag. Ugye a vad dana, a dana, ugye az értelmező szótár szerint értelmetlen mormogás. A negyedik részben ismét a bájos vidék, napfény, forrás, zöld lombok, madárdal, és a remete, idézem, ennyi báj közt, ennyi kében zeng a szentember danája, fáradatlan mondja szája, légyen átkozott az Isten. Itt ugye megint az ellentétet festi, itt ugye anaforával, tehát a tagmondatok elejének ismétlésével. Ugye ennyi báj közt, ennyi kében. Az ötödik részből kiderül, hogy még a tengeri vihar sem tudja eltéríteni a szentembert az imádságtól, verseng a szentember a viharral, idézem. A szent férfi égre néz, s hangosabban, mint a víz, mint a tengerek nyögése, harsok hálakitörése, zeng folyton csüggedetlen, légyen átkozott az Isten. Tehát nagyon érdekes itt is, ugye hasonlattal, túlzást kifejező hasonlattal festi a költő a szent ember erőlködését. Tehát roppant érdekes, ugye, hogy az első tétel 5 részből áll, és a harmadik részében van a legfontosabb, ugye ez a borzalmas ima, hogy legyen átkozott az Isten, és ugye 3-szor ismétli ezt meg. Ez is nagyon-nagyon retorikus. A második tétel 9-4 soros strófából áll, és 3 részre oszlik. Az első 4 strófából megtudjuk azt, hogy a vihar Gerő püspök hajóját sodorta a szigethez, a püspök és emberei kiszállnak, és borzalommal hallják, hogy miket imádkozik ez a remete, az embereik félve az Isten tagadástól elmenekülnek. Gerő püspök azonban jámbor ember és okos ember, és így értelmezi, idézem, ő az eltévedt szavakban legbuzgóbb imátért, s oktatólag közbeszólal Isten szent nevéért. S végül következik a harmadik része a második tételnek, az utolsó négy strófa, amelyből kiderül, hogy a szent püspök hogyan javította ki a rossz imát. Idézem. Tudnék, a szent remete megtudja, hogy mi a jó szöveg, és buzgón ismétli. S amint zengi szóról szóla, magasabb lesz kedve. Legyen áldott a nagy Isten, mondja lelkesedve. A második tétel tehát teljesen szabályos. Mi ennek az oka? Az, hogy végül is a szó és a jelentése harmóniában van, és a költő ezt azzal jelzi, hogy abszolút szabályos verset szerkeszt, amíg az első rész a szabad vers, és ugyanúgy, első tétel a szabad vers, ugyanaz lesz a harmadik tétel is. Tudnék, a vihar elállt, püspök fölszállt a hajójára, embereivel együtt elhajózik, és visszatekintenek a szigetre. Látják ám, hogy a szegény remete rohan utánuk. Döbbenten látják, hogy rárohan a tengerre, és sebesen eléri a hajót, és a püspök elé áll, és ott efféléket mond. Ott rebegve, hőn esengve, mit kereshet, mit akarhat, miért tevéje vészes utat? Visszakéri szívnyugalmát, elfelejté jobb imáját. Tehát a remete elfelejtette a helyes ima szövegét, ezért rohant a püspök után. Gerő püspök azonban nagyon bölcs ember, látja, hogy ez a remete igen szent ember, hiszen korábban csak Jézus tudott járni a tengeren. Úgyhogy ezt mondja neki, embereknek hangzik a szó, Isten szív után ítél, téged Isten jól megértett, életedben angyallá tett. Mondd tovább is bátran szent imádat, és ne retteg semmi földi vádat. Ennyi a Vörösmarty vers. Nagyon érdekes tehát, hogy az ötös tagolás és a háromas tagolás, hogy az ötös tagolás a klasszikus retorikából származik, arra csak két példát említek. Egyik ugye, hogy a szónoki beszéd öt részből áll, bevezetés, elbeszélés, tétel, bizonyítás és befejezés. A másik ugye a szónok feladata öt, ugye a feltalálás, elrendezés, megfogalmazás, előadásmód, és végül a kívülről megtanulás, a memória. Tehát látjuk ugye, hogy az ötös tagolás is, és a háromas tagolás is ugye retorikai. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a három résznek mindig a közepén van elhelyezve a legfontosabb mondanivaló, a retorikában a legerősebb érv középre helyezését piramidális rendnek nevezzük, ahogyan a piramis csúcsa középen van, úgy van középen a legerősebb érv. Na kérem, itt fölmerül ugye a kérdés, hogy honnan vette versének témáját Vörösmarty, és ugye említettem már, hogy Mikes Kelemen 206. leveléből. Nagyon érdekes, hogy Mikes Kelemen arról beszél, hogy háború folyik, a 7 éves háborút említi, és hogy Csáky Mihály meghalt, mondja egy a bujdosok közül, és már csak ketten maradtunk. És így elmélkedik a halálról. Mi vagyunk a legutolsók, mert legutoljára hagyott minket az Úristen. Mire? Meddig? Ő tudja. Elég, hogy adjunk hálákot néki, de ne szájjal, hanem szívvel kérjük, mert az emberek a szájat hallgatják meg, de az Isten a szívet tekinti. Tehát ugyanígy kérem szépen megvan, az egész mese megvan ez a motívum, és itt szerepel ugye, az, hogy legyen átkozott az Isten, illetve kijavítva, ugye, hogy legyen áldott az Isten. Itt fölmerül a kérdés, hogy honnan ez a példa, kiderül, hogy Temesvári Pelbártól, Temesvári óriási nagy beszédgyűjteményeket írt, és a nyári időszakra írt szembeszédeiben a 29. darabnak a témája a farizeus és a vámos elmennek a templomba imádkozni, és a farizeus szinte dicsekszik Istennek, nézd Isten, én nem vagyok olyan disznó, mint ez a vámos. Bezzeg a vámos, bánja bűneit, alázatosan alig mer megszólalni, természetesen Isten ugye felismeri a szándékot, mert a szándékot nézi. És Temesvári Pelbárt ezután kifejti a mi atyánk értelmezését, és azt mondja, hogy a mi atyánkot értelmesen kell megtanulni minden fiatalnak. Értelmesen. Azt mondja, kivéve azt a szükséget, ha valaki olyan, mint a szent ember. És Temesvári Pelbárt hozza a szent ember példáját, teljesen úgy meséli el, kivéve a püspököt, a püspök nála Ambrózius püspök, ugye a világhírű milánói püspök, mert ugye komoly bizonyítékot akart adni. A másik pedig, ami nagyon-nagyon fontos, nála a remete imája, kérem szépen, a remete imája, a következő, az is rossz, de teljesen más, így imádkozik a remete, ezt hajtogatja, irgalmaz magadnak Isten. Mikor Ambrózius püspök ezt hallja, azt mondja, kedves fiam, nem így kell ezt mondani, mondd azt, hogy irgalmaz nekem Isten. Tehát ez a különbség. Ugye fantasztikus, érdekes, hogy ezt megváltoztatta Mikes Kelemen, és hogy úgy mondjam, magyarította, magyarán szólt. Végül még egy kérdés, tudnék, kiderül, hogy ez egy példa. Tehát eredetileg ugye ez egy példa, mégpedig Temesvári Pelbárt egyik szónoki beszédében, és a példa pedig bizonyíték. Arisztotelész fejtette ki, hogy a tudományos bizonyításban van teljes indukció. Minden esetet meg kell vizsgálni a teljes indukció esetén, és abból vonjuk le a következtetést. Azt mondja Arisztotelész, hogy ez a retorikában teljesen lehetetlenség, a teljes indukciónak megfelel a példa. Tehát a retorikai bizonyítás a példa, és a szentember egy ilyen bizonyító példa. Mégpedig mire? Arra, hogy ugye vallás esetében is nem csak a szavakat kell nézni, nem a szó szerinti jelentést kell nézni, hanem a szándékot. Na most honnan ez a témakör? Tehát a szó szerinti jelentés és a szándék szembeállítása természetesen a klasszikus retorikából, a klasszikus retorikában van az ügyállástana és van a törvényes ügyállás, amikor a törvény szövege és szándéka ütközik egymással, ilyenkor ugye kell megfontolni az esetet. Tehát Vörös Marti ebben a versében ezt a példát egy egész műalkotássá kerekíti ki, és mit üzen nekünk, mi az üzenete? Nyilvánvalóan az, hogy vallási kérdésekben toleranciát ápoljuk. A vallási tolerancia nagyon-nagyon fontos. Aztán, ami még nagyon érdekes, hogy nem csak a Vörös Marti az első költő, aki ezt feldolgozta, ugyanígy feldolgozta a szó szerinti értelem és a szándék, a jó szándék értelmét Catullus 16. versében. Ugye Catullus ilyen pajzán verseket írt, hogy adj nekem 1000 csókot, azután 100-at, megint 1000-et, stb. És emiatt elterjesztették róla, hogy ez a Catullus nagyon pajzán effeminált disznó. És erre Catullus megírta a 16. versét, mondván az, hogy a jámbor pius poéta, nam pium poétám deket esse púrum. A jámbor költőnek kell tisztának lennie, a versnek egyáltalán nem. És ezután évszázadokon keresztül a költők mindig erre hivatkoztak, ezzel védték magukat, és természetesen ez a gondolat is a klasszikus retorikából származik, hiszen Catullus, mint római, ugye retorikát tanult, és ez tükröződik verseiben. Köszönöm figyelmüket!
Elhangzott Rádióegyetem retorikai előadások. Adamik Tamás, Vörösmarty Mihály a Szent Ember című művének retorikai elemzése. Az ELTE BTK-n 2011. november 18-án elhangzott előadás felvétele. Vágta Kenyeres Balázs.